Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 84. Zsoltár első versét énekeljük. 84. Zsoltár első verse így kezdődik. Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak. Foglaljunk helyet, testvérek, és így énekeljük a 471. dicséretünket, annak mind a négy versszakát, 471. dicséretünket végig énekeljük. Az első vers így kezdődik, fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt.
Oh.
fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen.
Hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Pál apostol Efézusiakhoz írt leveléből, a 6. rész 10. versétől. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Ámen.
A lelki fegyverzet közül elsőként az igazság szeretet övét nevezi meg Pál apostol. A hívő ember életében alapvető fontosságú volt ez a szeretet. Ha szeretem Isten igazságát, akkor az meg fog látszani a viselkedésemen, a jellememen, amit az ő igazsága szolgál. Isten igazsága igaz lelkűvé tesz engem.
A megigazulás páncélja egy különös eszköz. Isten fiában megbocsátott nekünk. Mi az Isten előtt úgy állunk, mint az igaz emberek.
A békesség sarúja. A békesség az egyik legfontosabb jelzője Isten egyházának. A legkönnyebben békétlenséget lehet két ember között szítani.
A hit pajzsa a hűséget, bizalmat és Isten iránti elkötelezettséget jelenti. Szerződést, szövetséget, megbízhatóságot. Isten megmutatja, hogy az én életemben is ő az Úr. Isten nem vetette bennünket, megvéd minket minden támadástól.
Az üdvösség sisakja egy megszabadult, kiszabadult állapotunkra utal. Jézus Krisztus váltsága az, ami megmentett bennünket.
Lélekkardja, Isten beszéde. Ez segít nekünk, hogy nem csak megérteni, de követni is tudjuk őt.
Imádkozzunk!
Mennyei atyánk, áldunk téged, mert te vagy a seregek ura. Hatalmasabb vagy minden földi erőnél és hatalomnál. Köszönjük, hogy ezért van erőd arra, hogy megtarts, megments bennünket. Sokféle harc nehézség lehet életünkben, a családunkban, a gyülekezetünkben. Te mellettünk állsz ezekben és erőt adsz harcainkhoz. Kérünk, bocsáss meg nekünk, ha azt hittük, hogy nincs elég erőd és nem tudsz megvédeni bennünket. Bocsáss meg, ha nem küzdöttünk akkor, amikor harcolnunk kellett volna. Köszönjük, hogy gondviselésed hordozott minket az elmúlt héten. Kérünk, áld meg mostani Isten tiszteletünket, hogy tudjunk rád figyelni és neked engedelmeskedni. Kérünk, légy velünk ezen az egész napon, hogy épülhessen a kapcsolatunk veled és egymással. Ámen.
Készüljünk Isten igéjének hallgatására, a 171. dicséret egyetlen versét énekelve. 171. dicséretünk így kezdődik. Megáll az Istennek igéje. A mai napon nem tartunk gyermekisten tiszteletet, a gyermekek is közöttünk maradnak.
Amen.
Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján az ő lelkének segítségével üzenetét hirdetni szeretném, írva található Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott leveléből, a 6. fejezetből, a már hallott igékben, a 10. és a 11. verseket újból olvasom. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, az Isten fegyverzetéről, a lélek fegyverzetéről szólt a mai ige, és ez az, amit idehoztak elénk a gyerekek is egy-egy mondatban, egy-egy gondolatban, még egy kis jelmezzel is, vagy eszközzel is kiegészítve. Miért van szükségünk fegyverzetre, vagy milyen fegyverzetre van szükségünk valójában? Szükségünk van azért, mert történnek bajok az életünkben. Vannak kihívások az életünkben. És sokszor megtörténik az, hogy rajtunk kívülálló dolgok befolyásolnak bennünket. Milyen válaszokat adunk ezekre? Van, amikor áthárítjuk a felelősséget. Amikor egyszerűen csak azt mondjuk, hogy a bajok, az életünk rosszabb történései mögött mások állnak. Mert van egy ellenfél, mert a körülmények úgy alakultak, mert valakinek a gáncsoskodó szándéka közbeszólt. És persze nem csak a magunk életének szintjén működik ez, hanem össztársadalmi szinten is. Hány és hány összeesküvés elméletet lehet hallani nap mint nap, hányszor hallunk mindenféle háttér hatalmakról, mennyivel egyszerűbb dolga van a keresztény embernek, aki hiheti és vallhatja azt, hogy Krisztusé minden hatalom menjen és földön. Néha szélmalom harcokat is vívunk persze. Kicsit úgy vagyunk, mint Don Quixote, szélmalom harcokat vívunk. A magunk harcai talán olyan vélt ellenfelekkel, ellenségekkel szemben is, ami egyáltalán nem valós, vagy egyszerűen mi gyártunk magunknak valamiféle ellenségképet. Van-e egyáltalán ellenség? Miért kell felölteni az Isten fegyverzetét? Persze tudjuk a történelemből is, hogy nagyon sok rendszer úgy működött, hogy fenntartott és folyamatosan táplált az emberekben valamiféle ellenségképet. A nyugatnak kelet, a keletnek nyugat volt az ellenség. De nem kell ennyire, még csak ennyire sem visszamenni néhány évtizedre, elég csak arra gondolni, hogy az elmúlt 10-15 év háborúi is hogyan indultak el, gyártottak mindig valamilyen ellenségképet, akiről, amiről aztán kiderült, nem is teljesen az volt a dolgok hátterében. És ma is sok ilyen ellenségkép létezik, ami miatt harcokat, háborúkat és sok mindent folytat az ember. És talán csak évek, évtizedek múlva derül ki, hogy az ellenség valójában nem is volt ellenség. Hány és hány ilyen eltereléssel van dolgunk? És hányszor történik meg, hogy nem az igazi problémákkal szembesülünk? Nem az igazi harcokat harcoljuk? Ha nincs ellenség, akkor is vannak harcok az életünkben. Akkor is vannak küzdelmek. Akkor is van erőfeszítés azért, hogy kitűzött céljainkat elérjük. Mi mivel küzdünk? Mivel vagy miért folytatjuk a harcainkat? Valós kérdések és valós problémák állnak-e a küzdelmeink mögött? Isten fegyverzetéről szól ez a mai ige, és arra emlékeztet bennünket, igen, az életünk kisebb és nagyobb megpróbáltatásai közepette van egy olyan harc, van egy olyan küzdelem, amiről hajlamosak vagyunk megfeledkezni. A hívő élet küzdelme. A sátán a kísértő ellen folytatott küzdelem. Küzdelem az életért. Küzdelem a hitért. Küzdelem a megmaradásért. És miközben nagyon sok harcban benne vagyunk, mivel Krisztusé minden hatalom, és mivel ma ige így tanít bennünket, és ez legyen a vezér gondolata ennek a mostani igehirdetésnek, a küzdelmeinket lehet győztesen megvívni. Nagyon sok harc és nagyon sok küzdelem után vagyunk már mindnyájan. Voltak, amiket megnyertünk, és voltak olyanok is, amikben elbuktunk. De az ige azt tanítja és üzeni nekünk ma, a küzdelmeinket lehet győztesen megvívni. Miért? Először is azért, és ez az üzenet végtelenül felszabadító, mert nem egyedül kell erősnek lenned. Mert le kell mondani arról, és le lehet mondani arról, hogy te egyedül légy erős. A világ ez diktálja. A mai világ nem szereti a gyengéket. Szavakban még csak-csak. De aztán talán sokan tudnánk példát mondani a saját életünkben is, hogy amikor valaki a gyengeségünkkel szembesült, akkor hogyan használta ki és hogyan élt vissza vele. Hányszor halljuk üzenetként? Légy erős! Még egy kicsit! Még tegyél rá egy lapáttal! Még feszítsd meg az erődet! És igen, fontos üzenet ez, de nem azt tolmácsolja-e, hogy egyedül kellene erősnek lennünk? Nem úgy méri a világ ma a dolgok értékét, nem úgy mérem ma minket a világ, hogyha egyedül erős vagy és előre jutsz, az jó, de ha már másra hagyatkozol, akkor már gyenge vagy. Nem ezért építünk-e falakat magunk köré. Nem ezért maradunk-e sokszor egyedül a harcainkban, a küzdelmeinkben. És egyébként is, honnan vesszük az erőt? Honnan veszi az erőt az Isten embere? A héten volt előttünk Sámson története. Talán ez alapján is szólhatna ez a mai igehirdetés, gyerekek biztos sok mindent el tudnának mondani Sámsonnak az erejéről, arról, hogy ahogy annak idején tanították, hogy a hajában volt az ereje, de igazából nem abban, hanem az Istennek szentelt létében. Az Istennek szentelt, az Istennek átadott élet erővé lehet. De ne csak Sámson jusson eszünkbe Pál apostol is. Az a Pál apostol, aki azt a meglehetősen furcsa gondolatot fogalmazza meg az Istennel való találkozás nyomán, amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Mert akkor eljutok odáig, hogy már nem a saját magam erejére, tehetségére, képességeire hagyatkozom, hanem eljutok oda, hogy elkezdem kérni az Isten erejét. És megtapasztalom azt, elég lesz nekem az Isten kegyelme. És mivel az Isten kegyelme van velem, ez tesz engem erőssé. Vagy hogyan is mondja Jézus Krisztus? Amikor felmegy a mennyben, azt mondja a tanítványoknak, erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Lélek. Szent lelket kaptok, és általa erőt. Az Isten erőssé akar tenni. És nem azt mondja, hogy egyedül légy erős, hanem azt mondja, én itt vagyok melletted. Én itt vagyok azért, hogy erőforrásod legyek. Csatlakozz hozzám. Hány és hány olyan ember van, aki az élete során neki keseredik, kiég, az életének nagy kérdéseiben nem tud egyről a kettőre jutni, mert azt gondolja, hogy megy egyedül is. Sokáig megy. Lehet sokáig úgy gondolni, hogy megy egyedül is. De az Isten egyszer csak elvezet bennünket a határhelyzetekhez. És ezért tanít minket ma így az ige, erősödjetek meg az Úrban. Ismerjétek meg az Isten erejét. Ismerjétek meg, és fogadjátok szívetekbe azt, hogy ő szabadító Isten. Mert megszabadította a népét Egyiptomból, mert Krisztus által, az ő keresztje és feltámadása által megszabadított minket az örök életre. Erősödjetek meg az Úrban. Kérjétek az ő erejét. Éljetek benne az Isten erőterében. Mert ha állandóan őt keresitek, akkor azt fogjátok megélni, hogy lesz folyamatos és kiapadhatatlan erőforrásotok. És miért kell az Istenre hagyatkozni? Mert az ige egészen világosan rámutat arra, hogy nem a látható ellenség a legnagyobb. És nem is kell nekünk mindenféle összeesküvések, elméleteket szőni, vagy éppen elfogadni. Nem kell nekünk mindenféle háttérhatalmakban gondolkodni, mert azt mondja az Isten, a ti harcotok nem földi és látható hatalmak ellen folyik, hanem az ördög a sátán ellen. Erről nem divat beszélni. Egy kicsit ódivatú az, aki a kísértőről, a sátánról beszél. De hát úgy van ez, hogy az ember az ellen, az ellenség ellen soha nem fog harcolni, akinek tagadja a létét. Vagy úgy harcol, hogy azt gondolja, itt fog támadni, és nem ott fog. Holnap lesz éppen a normandiai partraszállás kezdetének évfordulója. Sokan sok mindent leírtak erről, többek között azt is, hogy egészen máshonnan várták az ellenséget, egészen máshonnan várták a szövetségeseket, máshogyan készültek. Nem voltak felkészülve. Hányszor történik ez meg a mi életünkben? Hogy elfelejtjük, hogy ki ellen van legfőbb harcunk és hadakozásunk. Krisztus azt mondja, nektek a sátánnal kell küzdeni, de vigyázzatok, mert elbukhattok. Mert a sátán sokkal hamarabb ott van, ahol ti, sokkal intelligensebb, mint ti, és ő nagyon jól ismeri az életetek gyenge pontjait, hogy hol vagytok kísérthetők. De újra mondom, nem egyedül kell erősnek lenni. Isten az erőforrása. Kérjétek az ő erejét. Aztán a második üzenet az, hogy nem vagyunk eszköztelenek a harcainkban. Vívjuk a mindennapok küzdelmeit. Talán így a tanév vége felé közeledve, diák is, szülő is, tanár is, mindenki érzi ennek a nyomasztó terhét. Még inkább, mint mondjuk néhány hónappal ezelőtt. Folytatjuk a küzdelmeinket az életünkben, a hitünkben, a sátánnal szemben is, önmagunkkal szemben is, és néha elérünk a határhoz. Néha azt éljük meg, hogy már sok, már szeretnénk egy kicsit megnyugodni, kicsit kiszállni. És megtörténik az is, hogy úgy érezzük a világgal szemben, a sok ránk nehezedő nyomással szemben, teljes mértékben eszköztelenek vagyunk. Miközben egyébként a világ azt mondja, hogy a cél szentesíti az eszközt. Keresztény emberként van-e eszköz a kezembe? Hogyan tudok szembeszállni a mindennapok testi-lelki küzdelmei közepette, a minket lenyomni akaró erőkkel? Minden küzdelmünkben és a hitünk harcaiban is nem történhet meg az, hogy miközben a cél szent, az Isten mennyei elhívása, nem történhet meg, hogy földi eszközöket kezdünk használni. Nem történhet meg, hogy azt mondjuk, a cél rendben van, és előveszünk mindent, amit hozunk a világból, és látunk a világban. Mit kell elővenni? Az Isten fegyverzetét. Itt vannak ezek a gyerekek, egy-egy mondattal, egy-egy gondolattal elmondták nekünk, hogy mit is jelent az Isten fegyverzete. Az Efézusi levélben Pál apostol, aki egyébként úgy írja a levelet, hogy bilincsbe van verve, talán éppen ott áll mellette a római katona, ránéz, látja az öltözetét, és jön a lélek ihletésével, hogy hogyan is állhat össze, hogyan is magyarázhatja el az efézusi gyülekezetnek, hogy mit is kell felöltözniük, hogy megálljanak a hitben. Úgy is mondhatnánk, hogy az akkori kornak az elit hadseregét vette alapul ehhez Pál apostol. Az Isten mindig a legjobb eszközöket adja nekünk. Az Isten készít ruhát az embernek. Ezen kívül az Isten fegyverzetén kívül még egy történetet hadd idézzek fel. Amikor megtörténik a bűnbeesés, és az Isten kiűzi az embert az Édenkertből nagy haraggal és igazságos ítélettel, van egy nagyon picike gondolat, ami annál hangsúlyosabb. Az Isten kiűzi az embert, és bőrruhát készít neki. És üzeni ezzel azt, hogy igen, a gondoskodásom nem múlik el. Az, hogy te így döntöttél, az nem írja felül az én szeretetemet. Én meg akarom adni neked azt, amire szükséged van a mindennapihoz. Akkor is gondoskodok rólad. És itt pedig, különösképpen is itt van előttünk, én adok neked egy lelki fegyverzetet, lelki öltözetet, amiben már több van, mint gondoskodás, mert ezzel az üdvösségedet szerezheted meg. Az életünk során sokszor eljutunk odáig, hogy megáll a tudományunk. Eljutunk odáig, hogy eszköztelenek vagyunk. Nem tudjuk már, mit tegyünk. És akkor az Isten mit mond? Hogy lehet fölvenni az ő fegyverzetét. Nem vagyunk eszköztelenek. Mert az Isten védelmet ad, és az Isten küldetést ad. Hogy készültem erre az igehirdetésre, az egyik Biblia magyarázat említést tett egy 19. századi szerzőről, aki erről a 7-8 bibliai versről egy olyan 1200-1300 oldalas tanulmányt írt. Be kell valljam, nem olvastam el a mai napra, de elgondolkodtató. Mennyi mindent lehet mondani az Isten fegyverzetéről. Arról szól ez, hogy az Isten meg akar védeni. Azt mondja, hogy övezd fel magadat az igazság szeretetével. Ragaszkodj az igazsághoz. Ne az emberihez, hanem az Istenihez. És állj ki mellette. Állj ki az igazság mellett. Mennyiszer történik meg, hogy hazugságban élünk. És engedünk a hazugságnak. És mi tudjuk, mi az igazság, de nem mondjuk ki. Pedig az Isten ránk bízta az ő igazságát. Ki kell állnunk és meg kell tartanunk az igazságot. És páncélként adja nekünk az Isten a megigazulást. A páncél, itt is láttuk valamelyik fiatal katona öltözetében, a testet védte, a legfontosabb szerveket. Azt mondja az ige, minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert onnan indul ki az élet. Őrzöd-e a szívedet? És arra tanít, az az igazság, az a bűntelenség, ami Krisztus váltsága által lehet a miénk, ilyen páncélként foghatja össze az életünket, és őrizhet meg bennünket. Ez a döntő kérdés, és létfontosságú kérdés. Krisztus által igaz ember lehetek. Az ő megváltó halálába vetett hittel igaz ember lehetek. És a hit pajzsát adja nekünk. Hányszor kényszerülünk védekezni, hányszor vagyunk úgy, hogy hátrálnunk kell, és próbák között kapunk ide, kapunk oda, és az Isten azt mondja, ne félj, csak higgy. A hit mindent elhordoz. A hit védelem. A hittel át tudsz menni leküzdhetetlennek tűnő akadályokon is. És üdvösséget ad az Isten, amely nem csak majd a földi élet után, hanem már itt a földi életben az enyém lehet. Bizonyosságot ad ebben az Isten. És adja a lélek kardját, az Isten beszédét, az ő szavában, az írott igében, a testet öltött igében és a hirdetett igében, hogy válaszokat adjon, hogy megismertesse önmagát velünk, hogy vezessen, ítél engem is, ítél mindnyájunkat, de vezet az élet útján. És igen, fel kell öltenünk a békesség saruját. Őszintén szólva, számomra talán ez lett a leghangsúlyosabb ezen a mai napon, ezekből az eszközökből. A békesség saruját kellene felkötni a lábunkra. Hányszor viszünk békétlenséget? Hányszor hoznak mások békétlenséget? a kapcsolatainkba, az életünkbe. Te mit viszel? Mit viszel haza? Mit viszel a munkahelyre? Békét teremtesz? Vagy békétlenséget? Az evangélium békét teremt. Ezt kellene felölteni magunkra. Így menni és így járni az utunkat egész életünkben. Kedves testvérek, sokféle harcban és küzdelemben lehetünk. De a legfontosabb küzdelem, erre tanított ma minket a mi Úrunk Istenünk, a legfontosabb küzdelmet az életért, az üdvösségért vívjuk. És nem földi hatalmakkal szemben, hanem láthatatlan erők és hatalmakkal szemben. De nem kell egyedül erősnek lennünk, mert nem is lehetünk egyedül erősek. Számítsatok és támaszkodjatok az Isten erejére. Merítsetek belőle, mert nem vagyunk eszköztelenek. Az Isten sok mindent a kezünkbe ad. Így áldjon és szenteljen meg bennünket, hogy ellene tudjunk állni a kísértéseknek az ő segítségével. Így övezzük fel derekunkat igazság szeretettel, öltsük magunkra a megigazulás páncélját, öltsük magunkra a békesség evangéliumának hirdetése által a békesség saruját, vegyük fel a hit pajzsát, az üdvösség sisakját, és hordjuk a lélek kardját. Hagyjuk, hogy Isten igéje vezessen bennünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjére válaszul a 346. dicséretünket énekeljük. A 346. dicséretünk így kezdődik, ennek az első versét énekeljük el, Győzhetetlen én kőszálom, utána pedig hallgassunk meg néhány zenei szolgálatot.
Thank you.
Fennállva imádkozzunk.
Mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük a hallott igét. Hálásak vagyunk minket megszólító üzenetedért. Köszönjük, hogy mellettünk vagy mindennapi harcainkban, küzdelmeinkben. Tudod, az élet mennyi területén kell helytállnunk. Köszönjük, hogy sokszor megerősítettél már minket, adtál erőt, hitet, kitartást. Máskor előfordult, hogy nagyon erősnek éreztük, és elbíztuk magunkat, és elbuktunk valamiben. Kérünk, légy mellettünk harcainkban. Segíts értenünk, hogy legnagyobb küzdelmeinket nem emberi erők és hatalmak ellen vívjuk, és ezekben csak a Te erőddel lehet megállnunk. Urunk, imádkozunk azért, hogy légy mellettünk a kísértésekben és a próbákban. Légy a betegekkel, a gyászolókkal, a terheket hordozókkal. Légy magyar népünkkel, határokon innen és túl. Segíts, hogy összetartóbbak, elfogadóbbak lehessünk. Imádkozunk egyházunk szolgálatáért, bizonyságtételéért, hogy hirdethessük életünkkel, tetteinkkel Krisztus evangéliumát. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Ámen.
Egy csendes percben vigyük könyörgésünket a mi Urunk elé. Legyen áldott a Te neved, Urunk, mert meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint istentiszteletünk hálaadó részét. Alázatos szívvel Isten áldását fogadjátok. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is heti alkalmainkat hirdetem, és majd a hirdetések végén fogok a nap további részéről néhány fontos információt elmondani. Heti alkalmainkat a szokott módon és rendben tartjuk, így kedden délután 5 órától bibliaórát tartunk itt Katonatelepen a gyülekezeti teremben. Csütörtökön este 6 órától egy új alkalmat hirdetünk. Ahogy tudják is a testvérek, a keresztelő családok egy apró kis ajándékot kapnak, egy keresztelői keszkenőt a megkeresztelt gyermek monogramjával ellátva, és itt Katonatelepen több nőtestvér úgy döntött, hogy szeretne ebbe a szolgálatba bekapcsolódni, és így az elmúlt hét csütörtökén találkoztak, és aki már tud hímezni, az előrébb juthatott ebben, aki pedig nem tud hímezni, az elkezdhette megtanulni. Erre a körre várjuk a nőtestvéreket, így a következő héten csütörtökön este 6 órától, segítsünk az idősebb testvéreknek, akik ebben a szolgálatban állnak, és tanuljuk meg ezt a remek lehetőséget, amivel ugyancsak szolgálhatunk, nem csak a gyülekezetben, hanem minden bizonnyal a családi körben is. Tehát csütörtök 6 órára várjuk így a nőtestvéreket. Jövő héten vasárnap szokásos rendünk szerint 3:40-kor tartunk istentiszteletet itt a templomban. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Tóth Tibor 48 éves, Kovács Sándor 57 éves, Kis Istvánné Geresára 85 éves, Özvegy Sándor Józsefné Rigó Klára 84 éves, Kelő Józsefné Buzogány Lenke Piroska 88 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak, Özvegy Andrási Károlyné Körtvélyesi Mária 85 évet élt, temetése hétfőn 3:40-kor lesz a köztemetőben. Kósa Istvánné Takács Zsuzsanna 81 esztendőt élt, ugyancsak hétfőn temetjük, délután 3 órakor. Németh János 59 esztendős korában hunyt el. Temetése kedden 1 órakor lesz a református temetőben. Vince Mihályné Rédai Erzsébet 65 esztendős korában hunyt el. Pénteken 3:40-12-kor temetjük. Idősebb Tóth Pál, egyházközségünk tiszteletbeli presbitere 92 esztendős korában hunyt el. Temetéséről később történik intézkedés. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Házasulandó jegyespárt hirdetünk, Szűcs Sándor jegyezte Olá Zsófiát, és Szabó Balázs Péter jegyezte Vandzsár Katát. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartói járulékként 39.500 forint, hittanoktatásra 182.000 forint, szeretett szolgálatra 10.000, a templom kárpítozására 5.000, szeretett hétre 64.000, szőlőskert gyülekezeti újságra 101.000, és zenei szolgálatra 2.500 forint adomány érkezett. Isten áldása legyen az adományokon és az adományt adókon. Két fontos dologról szeretnék még szólni a hirdetések végén. Először is már a gyülekezeti napot hirdettünk, az időjárás valamelyest közbeszólt. Jól lehet, most éppen nem esik, de kint vizes minden, és egyáltalán nem biztos, hogy nem fog esni a következőkben. Ezért megtartjuk gyülekezeti napunkat, de nem itt helyben Katonatelepen, hanem az egyházközségünk nagy konviktusában. Azt hiszem, hogy nagyon sokan ismerik a járást oda, és majd a záró imádság után kérem, hogy maradjunk együtt, mert talán vannak olyanok, akik nehezen oldják meg, sőt minden bizonnyal vannak olyanok, akik nehezen oldják meg a bejutást, de szeretnénk nekik természetesen segítséget nyújtani. Ilyen módon az a kérésem, hogy majd az istentiszteletet követően induljunk el a konviktusba, és ott meg fogjuk tartani a gyülekezeti napot gyakorlatilag változatlan programmal. A gyerekeknek ott lesz akadályverseny, mi felnőttek addig beszélgethetünk. Béla bácsi is szeretne hozzánk néhány fontos szót szólni, utána együtt ebédelhetünk, és ebéd után pedig kézműves foglalkozás, illetve Hankóczi Gergely tábori lelkész előadására fog sor kerülni. És akkor, ahogy említettem, majd a záróimádságot követően megkérdezzük, hogy ki hogyan tud bejutni a nagy konviktusba, és ezt a dolgot szépen elrendezzük. És még egy nagyon fontos kötelességemnek teszek eleget. Nagyon ritkán adatik meg az, hogy egy közösségben szolgálhat egy lelkipásztor olyan lelkipásztorral, aki előtte itt szolgált a gyülekezetben, és így fordulok most szeretettel Pungur Béla nagy tiszteletű úrhoz, és kérem Béla bácsit, hogy jöjjön ki az úrasztalához. Annyit szeretnék mondani, hogy ebben az esztendőben, 2016-ban 60 esztendeje annak, hogy Béla bácsi befejezte a teológiai tanulmányait, és elkezdte lelkipásztori szolgálatát, és jól lehet, majd köszönteni fogják őt a hittudományi karon is, és minden köszönetünk ez itteni szolgálatért és korábbi szolgálatért nem lehet elég, és nem tudjuk eléggé szavakba önteni, ezért csak egy jelképes ajándékot szeretnénk átnyújtani, az elkészült gyülekezeti termünkről egy grafikát, és szeretném így megköszönni Béla bácsinak itteni szolgálatát, és a 60 éves szolgálatát is, és kérjük és várjuk az ő további szolgálatait, abban bízva, hogy még nagyon sokáig itt szolgálhat közöttünk. Isten áldását kívánjuk Béla bácsinak. És még egy szót hadd szóljak, mert azt szokták mondani, hogy minden sikeres férfi mögött egy sikeres nő áll, és így van ez a lelkipásztorral is, minden lelkipásztor mögött ott áll az ő hitves társa, és tudjuk nagyon jó, hogy lelkipásztor feleségnek nem mindig könnyű lenni, főleg nem így volt ez a kommunizmus időszaka alatt, így köszöntjük szeretettel Pungur Béla bácsi feleségét, Zsuzsa nénit is.
Egy kicsit meg vagyunk lepve, erre nem gondoltunk, mert drága testvérek, a 60 év, meg ami előtte is volt, az az Úristennek a kegyelme, mert ő hordozott minket, ő tartott meg minket, ő adott erőt, ahogy itt a prédikációban is hallottuk, hogy vesztek erőt. Hát kaptunk, hála Istennek. És mondom, hogy az Úristen olyan gazdag, hogy meg nem érdemelt módon is megáldja és megajándékozza az övéit. Nem előre, de minden nap megadja a szükséges erőt. Drága testvérek, amit tehettünk, annak az eredete Isten kezébe volt, csak mi engedtünk neki. Úgy, mint minden hangszer, addig nem szólal meg, amíg valaki nem játszik rajta. Ha játszik, akkor megszólal. De ez nem a hangszernek a tulajdonsága, vagy az érdeme, hanem az, aki megszólaltatja. Hát engedjétek, hogy szép, igaz életre keljetek mindannyian, és szép lelki énekeket énekeljetek, és ne valami részeges zagyvaságot, amelybe az ember élete csak elveszhet. Engedjétek az Úristent bennetek munkálkodni. Hát igen, amit elvégezhettünk, a forrásról beszélek, az erőről, és ezt mindannyian megkaphatjuk. Én csak egy példa vagyok, senki más. És köszönöm, hogy azért megemlékeztetek az életünkről. De legyen ez ti nektek is, drága tanúság. Isten áldjon mindannyiunkat.
Énekeljük el a 134. Zsoltár 3. versét. Megáldjon téged az Isten.
Megáldjon téged.
foglaljunk helyet, testvérek. És egy fél mondatot még hadd mondjak el. Tegnap Béla bácsival Kisizsákra tartottunk az autóval, mert ott volt egy esketési szolgálatunk, és Béla bácsi mondta az autóban, hogy már 60 éve, hogy elvégezte a teológiát, és nekem úgy kellett tennem, mintha nem tudnék erről, pedig nagyon is tudtam. Majdnem elszóltam magam. Hálásan köszönöm a Sípos család mostani szolgálatát, és ők majd a délután során is csatlakoznak hozzánk, és fogunk még velük együtt énekelni. Még annyit szeretnék mondani a gyülekezeti nap programjával kapcsolatban, hogy előzetes jelentkezéshez volt ez kötve, de mindig tudjuk, hogy lehetnek olyanok, akik korábban nem jelentkeztek, úgyhogy szeretettel várjuk azokat is, akik esetleg most hallottak róla, vagy most döntöttek úgy, hogy csatlakozni szeretnének, tartsanak velünk a nagy konviktusba, majd Isten tisztelet után. Záróénekünket énekeljük, a 390. dicséretünk első és második versét, 390. dicséretünk első két versének éneklése után fogjuk elmondani a záró imádságot, és utána beszélünk a városba való bejutásról. Erős vár a mi Istenünk, a 390. dicséret első két versét énekeljük. Fennállva imádkozzunk. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá. Amen.